Karácsony Gergely a szakadék széléről táncolt vissza idén nyáron.
Harmadszor is Karácsony Gergelyt hirdették ki győztesként, így ő marad a főpolgármester. Na, a legfrissebb eredmény alapján 41-ről végül 293 szavazatosra növelte az előnyét Vitézi Dáviddal szemben, aki elismerte a vereségét.
És miután visszatáncolt, felidézett egy régi álmot, Orbán Viktor álmát.
Ez az egész olimpiai álom az egy lehetőség legyen arról, hogy Magyarországot újra gondoljuk, és újra megmutassuk a világnak.
Nekem az az álmom, hogy Budapest fejlődjön, és ez olimpia kell, és ki tudunk alakítani egy normális együttműködést a kormányon, akkor ám legyen.
De várjunk csak! Ez a kérdés pár héttel korábban is előkerült, mégpedig a Partizán által szervezett főpolgármester jelölti vitán.
A mai magyar Budapest problémáitól hát fényelvekre van az a kérdés, hogy akarunk olimpiát rendezni vagy sem. Egy dolgot tudok mondani, hogyha ilyen szándék van, akkor arról a budapestieknek kell elsősorban döntenie, de én ezt iszonyatosan messze érzem tovább, ez nem a mi hétköznapi budapesti problémáink, nem gondolom azt, hogy ez a felvetés most aktuális.
Ehhez képest a mostani nyilatkozat elég éles váltásnak tűnik.
Nem most, én 2015-ben is támogattam az akkori fővárosi közgyűlési döntést, amikor egyébként most mégis Párizsban megnevezett olimpiáról kellett dönteni.
Való igaz, hogy 2015-ben zuglói polgármesterként megszavazta a budapesti olimpiai pályázatot. Pár hónap elteltével mégis népszavazást kezdeményezett.
Ez azért nem egy olyan kérdés, amiben ne kéne bevonni az embereket.
Két évvel később aztán elindult a Momentum olimpia ellenes kampánya, ami az összes létező számítást keresztül húzta. Hallgassuk csak, mit mondott Karácsony 2017-ben.
Én egyébként, hogyha lenne egy népszavazás, én az olimpia ellen szavaznék. Nekem is nagyon sokat változott az olimpiai pályázat, van véleményem, szerintem ez a pályázat sokkal rosszabb lett, mint az eredeti koncepció. És azóta minden úgy történt, ahogy egyébként az olimpia ellenes retorika szerint valóban történt Magyarországon. Minden, az összes beruházás, az olimpiai pályázat összes előkészítése, tehát tényleg mutyi-mutyi hátán. Ezt a kérdést sokszor felteszem magamnak, hogy miért voltam annyira naív és, hogy mondjam, jó indulatú, hogy ezt az egyébként alapvetően szerintem akár jó ügyi és válható kezdeményezést akkor támogattam. Kellene garanciák arra, hogy az olimpián fordított pénzt nem fogják ellopni, és kell arra garancia, hogy a költségek nem fognak megnövekedni. Úgy, mint például ugye a Dagály úszoda bővítésénél. Az én álláspontom ugyanaz, csak közben a kormány bebizonyította azt, hogy Magyarországon nem lehet tisztességesen végigcsinálni nagy beruházásokat. Én, hogy mondjam, én voltam olyan hülye, hogy megelőlegeztem egy bizalmat ennek a folyamatnak.
Ehhez képest idén nyáron a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével egyeztetett Párizsban.
Arról beszélgettünk, hogy Budapest sportinfrastruktúrája tulajdonképpen már most alkalmas arra, hogy olimpiát szervezzen. Ilyen szempontból egy kicsit, hogy mondjam, futunk a pénzünk után. Most nyilván, hogyha köszönjük szóval visszamehetnénk az időbe, és el kéne dönteni azt, hogy ezt a pénzt ezekről a sportberúzásokra költsünk, akkor biztos másmélet érveltem volna, de ezek már elkészültek. Tehát innentől kezdve egy kicsit, hogy is mondjam, ki nem hagyott zicser, hogy erre az infrastruktúrára felhozzuk a városi infrastruktúrát is, erre a színvonalra, és Budapest ebbe belevágjon.
És van még itt valaki, aki egyetért vele.
Mindenünk megvan, néhány mobil csarnokot kell felhúzni, meg elbontani, és jó napot!
Két feltétele van ennek. Az egyik az, hogy az állam elvégezze azokat a beruházásokat, amelyeket neki kell elvégeznie, és hogy a főváros pedig visszakapja azokat a forrásokat, amelyekkel a saját fejlesztését meg tudja csinálni. Akkor fel tudjuk fejleszteni Budapestet arra szintre, ami egy olimpia megrendezését feltételezi.
Vajon mi a magyarázat Orbán és Karácsony szokatlan közeledésére, és miért pont az olimpiában találták meg a közös hangot? Erről írt a hírlevelében mai első vendégünk, Dul Szabolcs újságíró, vele beszélgetünk a következő percekben. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Ami eléggé furcsa volt, az Karácsony Gergely mozgása ebben a kérdéskörben. Na most ennek kezdtem el utána járni, és hát azért találtam olyan jeleket arra, hogy voltak itt háttéregyeztetések a Fidesz emberei, illetve a Városháza emberei között, és itt arról van szó, hogy tulajdonképpen Karácsony Gergely azért állt bele ebbe az olimpia rendezésbe, mert ettől remél politikai túlélést, fejlesztési pénzeket Budapestnek, illetve azt, hogy tudja javítani a viszonyát a kormánnyal.
Azt lehet tudni, hogy egészen konkrétan Karácsony Gergely mit szeretne az olimpia támogatásáért cserében?
Amit az én forrásaim elmondanak, az két fő irányba megy, mind a kettő pénzt jelent, tehát alapvetően pénzt szeretne. Az egyik az fejlesztést, tehát azért érzékelhető volt, hogy az elmúlt években, mióta Karácsony Gergely a főpolgármester, nem olyan bőkezű a kormány a budapesti fejlesztésekkel, sorra fújják le, vagy egyáltalán ki sem írják azokat a pályázatokat, olyan beruházások, állami beruházások nincsenek itt, amelyeket azért az elmúlt években láttunk Budapesten. A másik, amit Karácsony Gergely szeretne, az egy olyan normalizálódott viszony, nem egy ellenséges viszony a kormánnyal, amely például biztosítja azt, hogy kiszámítható finanszírozása van a fővárosnak. Gondolhatunk itt a BKV finanszírozására, ez ugye egy több évtizedes téma, és Tarlós Istvánnak is meg kellett szenvednie érte, vagy gondolhatunk itt a szolidaritási adó mértékére, amely miatt egyébként perben áll a főváros és az állam, majd érdemes lesz figyelni, hogy ezek hogy alakulnak. És akkor itt jön még egy ebből következő harmadik dolog, amit ő szeretne, az pedig az, hogy mi az ő hozzáállása, attitűdje a városvezetéshez. Tölgyesi Péter éppen itt a Partizánban beszélt arról, hogy már vannak jelei annak, hogy Karácsony Gergely szakít azzal a beidegződéssel, hogy ő egy ellenzéki vezérként próbálja itt definiálni magát, és Budapest köztársaságot hirdett a kormány ellenében, és azt mondja, hogy ő lemondott az országos ambícióiról, hát elnézve a választási eredményeket, erre minden oka is megvan, és az egy ilyen városüzemeltető főpolgármesterként a kormánnyal is meg akar, vagy meg tud állapodni.
Neked milyen információid vannak, hogy ki kezdeményezte ezt a tárgyalást, vagy mi volt ennek a menete az elmúlt hónapokban?
Hogyha Karácsony Gergely szempontjából nézzük ezt a történetet, akkor azt láthatjuk, hogy hát ugye eltelt pár hét, amíg véglegessé vált, hogy ő az új főpolgármester, és utána elkezdett a különböző irányokba tapogatózni, még június végén ugye ő deklarálta, hogy a Tiszával kezd valamilyen együttműködést. Na most azt tudom, hogy nagyjából július elejére, közepére számára ez egyértelművé vált, hogy Magyar Péter nem fogadja olyan barátságosan az ő közeledését. Én azt hallottam fideszes forrásaimtól, hogy a Fideszből, a kormányból nagyon egyértelművé tették, hogy fejlesztések itt csak akkor lesznek, hogyha a hosszú távú cél megvan, és ennek az egyik legnagyobb része az olimpia rendezés, és a másik része pedig, ez sem meglepő, a Rákos rendezői mini Dubaj, amit ugye a miniszterelnök Maxi Dubajnak nevez, ez a projekt. Érdemes lesz majd figyelni, hogy Karácsony Gergelynek ezekről a fejlesztésekről mi lesz a véleménye, mert még a kampányban erőteljesen tiltakozott ez ellen. Úgy tudom, hogy a kormány azt mondta, hogy ebben is nyitottabbnak kell, és együttműködőbbnek kell mutatkozni a Karácsonynak.
Egyébként Karácsonyt milyen szálak kötik a kormányhoz? Tehát van neki szövetségese, támasztéka akár a kormányban, vagy tágabban a Fideszben, akihez fordulhat az ilyen kapcsolatfelvételek során?
Olyan politikai mérétegre kérdezel rá, amit egyébként én is nagyon szeretek kutatni, mert itt ne is arra gondoljunk, hogy van valami nagyon álnok vagy elítélendő együttműködés különböző pártok tagjai között, mert hát ez egy teljesen törvényszerű, hogy mindenki beszél mindenkivel, mindenki megpróbál valamilyen szinten valamilyen kapcsolatra törekedni a másikkal. Itt amire én felfigyeltem, és ez megerősíti az hozzám érkező háttérinformációk, hogy például Karácsonynak Lázár Jánossal van egy elég kiegyensúlyozott viszonya, nem is találni vagy emlékezni olyan beszólásokra, vagy olyan támadásokra, személyeskedésekre kettejük között, ami azért a, hát jellemzi az ellenzéki, meg a fideszes politikusok viszonyát, és hát ez egy nagyon érdekes politikai történés volt, hogy miközben egy önkormányzati és európai parlamenti kampány zajlik, a közben Karácsony Gergely és Lázár János meg tudott egyezni például abban, hogy legyen országbérlet, és hogy a BKV, illetve a MÁV Volán az hogyan számolja el mindezt az összeget. És hát itt lehet egy olyan személyes szál is, amit Lázár János szintén azért nem rejt a véka alá, hogy ő például Vitézi Dávid és Karácsony Gergely meccsében alig, ha nem Karácsony Gergelynek szurkolt, mert egy olyan személyes ellenérzése, hát elnézve a nyilatkozatait, már gyűlölete van Vitézi Dávid irányában, ami pedig szintén azt jelzi, hogy neki személyesen egy Karácsony Gergely főpontja polgármesterség az sokkal megfelelőbb, mint mondjuk Vitézi Dávid.
Ugye Karácsony Gergely az előző főpolgármesteri ciklusát is egy ilyen felemás megállapodással kezdte, amikor miután a kampányában stadionstoppot hirdetett, utána végül csak megállapodott a kormánnyal arról, hogy támogatni fogja az atlétikai VB-t, hogy felépülhet az atlétikai stadion, viszont a beígért 50 milliárd forintos egészségügyi fejlesztésből még mindig csak 27 milliárdot kapott meg a főváros. Van-e bármi oka szerinted reménykedni Karácsonynak abban, hogy ezúttal más lesz?
Éppen ezen okulva engem azért lepett meg, hogy ennyire támogatóan lépett fel az olimpia mellett, mert mennyivel másképp hangzik az, hogyha Karácsony Gergely elmondja, hogy olimpiáról ő akkor kíván beszélni, hogyha megvannak ezek a aláírva mondjuk ezek az állami beruházások, hogyha ezeket a költségvetési forrásokat Budapest visszakapta, és mondjuk már túl vagyunk egy országos népszavazáson. Tehát, hogyha ezek a feltételek mind teljesülnek, ő akkor tud dönteni arról, hogy támogatja az olimpiát. Itt nagyon fontos ugye a politikában a sorrend, hogy ő eleve támogatóan lépett fel, és utána ezeket a feltételeket mind említette, de így alig, ha nem, és ezt is megerősítik az én forrásaim, hogyha lesz egy budapesti népszavazás, vagy mondjuk egy országos népszavazás, ott Karácsony Gergely egyértelműen az igen arca lesz, vagyis egy platformon lesz a Fidesszel és a kormánnyal ezzel a kérdésben. Tehát itt, hogyha szintisztán politikailag nézzük ezt az egyességet, akkor Karácsony Gergelynek elég kevés eszköze van arra, hogy ő kikényszerítse azt, amit a Fidesz ígér neki, míg a Fidesznek és a kormánynak azért mindig rengeteg eszköze van, hogy Karácsony Gergelyt befenyítse.
Hát Karácsony már az előzetes tárgyalásokból ezek szerint úgy jön ki, hogy nincs gyakorlatilag semmilyen ütőkártyája, még a Fidesz kezében ott van egy csomó másik ütőkártya. Ezt mivel magyarázod, ez elhibázott stratégia, vagy van valami racionális magyarázat arra, hogy Karácsony miért így áll most ehhez a dologhoz, miért ennyire engedékeny?
Hát az egyetlen ütőkártya az indirekt módon az, hogy nem Karácsony Gergely ennek a dílnek a másik főszereplője. A Fidesz számára most Magyar Péter a fontosabb, és az, hogy ne erősödjön, és ehhez az is megéri, hogy akkor Karácsony Gergellyel a közös pontokat keresik, mert így a Fidesznek megfelel az, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter cívódása lengi be itt a budapesti politikát, azt a képzetet keltve, hogy azért mégsem olyan egységes ez az ellenzék.
Tehát akkor igazából az ütőkártya, ha ezt nevezhetjük ütőkártyának Karácsony kezében, az az, hogy most a kormány majd nem őt akarja bántani, hanem Magyar Pétert, és akkor itt talán tényleg be fogja tartani Orbán Viktor, amit igen.
Itt Karácsony szerintem úgy döntött, hogy elkezd lavírozni ebben az egész mostani fővárosi káoszban, és azt mondja, hogy megpróbálja azt kihasználni, hogy a Fidesz számára, a Fidesz szemében most nem ő a fő ellenség. Miután 2026-ban nagyon minimális az esélye annak, hogy Karácsony Gergely szóba jöhessen mondjuk ellenzéki miniszterelnök jelöltként, ezért megpróbálja most azt, hogy akkor a közös pontokat kerestve, fejlesztéseket, meg olyan előnyöket kiharcolni, ami egyrészt Budapestet, másrészt az ő politikáját is építi. Ezt azért ne úgy képzeljük el, és azért az én fideszes forrásaim is ezt erősítették meg, hogy akkor lesz valamilyen látványos egymás kézbe csapása, meg közösen szavaz a Fidesz frakció, meg a MSZPDK párbeszéd frakció, tehát szó sincs erről, hanem itt ez a legendás közös ügyek mentén próbálunk előre menni. Tehát Karácsony arra számít, hogyha jó egyességet köt, hogyha olyan fejlesztések, olyan projektek lesznek, amit ő be tud vinni a fővárosi közgyűlés elé, akkor gyakorlatilag nem lesz olyan frakció, amelyik mondjuk egy fejlődést, egy fejlesztést ne szavazna meg.
Ellenzéki körökben hogyan fogadták ezt a fejleményt, hogy Karácsony itt az olimpia ügyében elkezdett közeledni a kormányhoz?
Van az a része, amit nyilvánosan is tudunk, az pedig az, hogy a Momentum és a DK különböző okokból élesen elkezdtek kritizálni ezt a kijelentést. Amennyi hozzám eljutott itt az elmúlt napokban, az, hogy az ellenzéki szereplők, ellenzéki politikusok, azok azt sérelmezik leginkább, hogy Karácsony Gergely ezt nem a bevonásukkal hozta meg ezt a döntést, hanem sokkal inkább nélkülük és velük kevésbé egyeztetve. Tehát itt azért több helyről visszajutott hozzám, hogy Karácsony Gergely nem tárgyal mondjuk a kutyapárttal folyamatosan, a DK-sokkal volt egy-két nyilvánosan is megosztott poszte, ott sincsen egy mély tárgyalássorozat, Vitézi és az LMP frakció frakciójában nem volt egyeztetés, a Tiszával volt egy-két egyeztetés, de ahogy hallottam, eléggé rossz hangulatban és más súlypontokkal telt. Tehát Karácsony akár lehet, hogy azért is kezdett el ebbe az irányba menni, mert úgy látta, hogy az ő ellenzéki világa az nem tud ebben az irányban azonosulni, ezért belekezdett egy ilyen akcióba.
De mennyibe kerülne egyáltalán az olimpia rendezés? Tényleg alig kell már felépítenünk valamit? Erről beszélgetünk a folytatásban Szabados Gábor sportközgazdásszal. Kezdjük ott, hogy egyáltalán melyik a következő olimpia, amire reálisan bejelentkezhetne Budapest, hogyha akarna?
Ugye a 2028-as olimpia, a következő nyári olimpia az Los Angelesben lesz, a 2032-es az Brisbane és környéke, tehát Ausztrália, ezek már elkeltek, és a 2036-os az, ami még szabad. Tegyük hozzá, hogy ez azt jelenteni, ha Budapest vagy más európai ország kapná meg ezt az olimpiát, hogy két nem európai olimpia van közötte, már pedig a legújabb trend az inkább az, hogy három nem európai olimpia van két európai olimpia között. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy a 2040-es az reálisabb, de elvileg most a 2036-os a következő nyitott olimpia.
Miért van az, hogy a 90-es és a 2000-es években még óriási volt a verseny az olimpia rendezésért a városok között, de mostanában úgy tűnik, mintha kevésbé tolonganának a nagyvárosok?
Az valóban így van, abszolút megfordult a trend. Már-már ott tartunk, hogy bizonyos olimpiákra szinte a NOB-nak kell megfogni a jelentkezőket, és nem a sok jelentkező közül tud választani. Az egy nagyon komoly figyelmeztetés volt szerintem a NOB-nak, hogy a 2024-es olimpiára jelentkező városok sorban léptek vissza, ugye először Hamburg, aztán Róma, aztán Budapest is, és ugye végén maradt Párizs és Los Angeles. Most egy kicsit javulni látszik ez a helyzet, ugye alapvetően ez azért állt elő, mert az olimpiák olyan mértékben megnövekedtek méretben, létszámban, infrastruktúra, technológia és egyéb igényben, és ehhez kapcsolódóan természetesen költségekben, hogy ezt már nagyon sok ország nem akarta, nem tudta vállalni, vagy akár pont a pályázat során döbbent rá arra, hogy hát ezt talán mégsem akarja vállalni.
Ugye most az az érdekes helyzet állt elő, hogy Orbán Viktor és Karácsony Gergely is hasonlóan érvelnek az olimpiával kapcsolatban. Azt mondják tulajdonképpen, hogy hát végső soron majdnem minden stadion és minden sportcsarnok megépült már, ami egy olimpiához kell. Ön szerint ez mennyire állja meg a helyét ez az érvelés?
Nagy részben megállja, de azért természetesen nem teljesen. Ugye alapvetőnek veszik, hogy hát rendeztünk egy atlétikai világbajnokságot az atlétikai stadionban, tehát akkor ez nyilván jó lenne olimpiára is, de azt ugye visszabontjuk 15 ezresre, a korábbi 40 ezres stadiont, ami egyébként amúgy is kicsit, tehát a 40 ezer az az atlétikai világbajnoksághoz elég, de az olimpiához nem. De hogy egy másik példát mondjak, nincsen például velodrómunk, tehát olyan létesítményünk, ahol a pályakerékpáros versenyeket meg lehet rendezni, ezt egészen biztosan újonnan fel kellene építeni. Az igazi problémát azt a kiegészítő infrastruktúra jelenti, tehát az, hogy azok a közlekedési fejlesztések, amelyekre egyébként Budapestnek és Magyarországnak amúgy is szüksége van, hogy csak néhány ilyen fejlesztést mondjak, ilyen a Liszt-Ferenc repülőtér kötött pályás összekötése a belvárossal, ami nagyon hiányzik, és ami minden komoly európai városban alapvető közlekedési elérhetőség. Ilyen mondjuk az autópályáknak a bővítése, például mondjuk az M7-es autópálya háromsávossá bővítése a Balatonig. Ilyen mondjuk egy új Dunahíd építése Budapesten. Ezek ugye olyan dolgok, amelyek egyébként szerepelnek a különböző fejlesztési tervekben. Ugye az olimpia azért nagyon hasznos dolog ebből a szempontból, mert katalizál olyan fejlesztéseket, amelyeket egyébként is szeretnénk, de nem tudunk megvalósítani. Tehát ha egyszer olimpiát rendeznénk és elnyernénk ennek a jogát, akkor ezeket meg kéne csinálni, akkor nincs mese, akkor nem lehet tologatni.
Ugye az idei párizsi olimpia talán azért is érdekes példa, mert jelentős részben ott is már minden sport létesítmény rendelkezésre állt, amire szükség volt, 95%-ban meglevő épületeket használtak, de a szervezés költsége Párizsban is 8 milliárd euró körül volt, ami több mint 3000 milliárd forint, és ebben nincs benne mondjuk a Szajna megtisztítása, vagy mondjuk a metróépítés, ami tényleg olyasmi, ami az olimpiától függetlenül is akár elkészülhetett volna. Most ez a 3200 milliárd forint, ez mondjuk nagyjából annyi, mint amit egy év alatt oktatásra szán a magyar állam a költségvetésben. A párizsi példa ez nem azt mutatja, hogy még hogyha meg is vannak a stadionjaink, egy olimpia még mindig rengeteg pénzbe kerül.
Az az érdekes, hogy általában egy olimpia rendezésének nem a sportlétesítmények teszik ki a legjelentősebb költségvonzatát, hanem pontosan ez a kiegészítő infrastruktúra és az egyéb szervezési és rendezési kiadások. Tehát önmagában az, hogy Budapest sportlétesítmények terén jól áll, ez nem jelenti azt, hogy két fillérből megrendezzük az olimpiát. Egyébként nagyjából ez az összeg, amit a párizsiak elköltöttek, ez mondható nagyjából egy standard olimpia rendezési költségnek. A lényeg az, hogy ezt úgy költsük el, hogy olyan dolgokra, amire nekünk szükségünk van az olimpia után. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy minden kő, amit lerakunk, minden gödör föld, amit kiásunk, azt úgy kell csinálni, hogy arra nekünk van szükségünk. Nem a NOB-nak, nem a sportolóknak, nem az olimpiának, hanem nekünk, magyaroknak, itt a mindennapi életünkhöz az olimpia után. Most ha azt veszem, hogy tegyük fel, néhány év múlva megkapjuk mondjuk a 2036-os olimpia rendezési jogát, lesz 8-10 évünk a felkészülésre, hogyha ezt az összeget elosztom 8-10 évre, akkor a mindenkori magyar GDP-nek és államháztartásnak ez azért éves szintre elosztva olyan nagyon nagy részét nem fogja kitenni. De természetesen ettől még óriási összeg. Tehát nem akarom elbagatelizálni a dolgot.
Világos, hogy az olimpia képes katalizálni egy csomó fejlesztést, amire mondjuk amúgy is szüksége lenne a városnak, de hogy nincs az, hogy éppen az olimpia miatt ezek drágábbá válnak, mint hogyha egyébként építenénk, meg amiatt, hogy van egy ilyen szoros határidő, amiatt, hogy van egy ilyen kényszer.
Persze, ez is egy oka annak, hogy az olimpiáknak ilyen magas a költsége, hogy ha egy rövid időre összesűrítünk olyan fejlesztéseket, amelyeket egyébként hosszabb idő alatt külön-külön végeznénk el, nyilván ennek lehet egy költségnövelő tényezője. Én azt gondolom, hogy nagyon hamar be fogja jelenteni a NOB a 2036-os olimpia házigazdáját. Ez tudja igazából biztosítani azt, hogy minél inkább minimalizálni lehessen ezeket a költségeket.
Ugye ön a korábbi interjújában úgy fogalmazott, hogy az olimpia rendezés az egy gazdasági vállalkozás, amit lehet jól és rosszul is csinálni. Most, hogyha ebbe belemegyünk egy kicsit, tudva azt, hogy mondjuk az eredeti tervekhez képest mennyivel megugrottak itthon a vízes világbajnokság költségei, vagy a Puskás aréna építési költségei, vagy hogyha arra gondolunk, hogy amúgy a magyar építőiparban milyen korrupciós kockázatok vannak, van-e bármi, ami alapján remélhetnénk azt, hogy Magyarország ezt okosan és hatékonyan tudna megcsinálni, és hogy tényleg egy működő gazdasági vállalkozás lenne az olimpia rendezés?
Ez valóban teljesen igaz, tehát olimpiát azt lehet rendezni, csinálni jól is, meg rosszul is, mind a kettőre láttunk példát, hogy mi jól csinálnánk-e, nyilván vannak azért olyan tényezők, amelyek kétségeket ébresztenek. Itt a vízes világbajnokság egy nagyon jó példa. Azt gondolom, hogy abban egyébként mindenki sokat tanulhatott, tehát az, hogy folyamatosan nőttek a költségtételek, és összességében, ha megnézzük, hogy mire költöttünk, mennyit költöttünk, akkor az nem olyan kimagaslóan túlárazott, vagy föltől elrugaszkodott költségvetés volt, csak éppen az, hogy minden tétel apránként került hozzá, és szemlátomás nem volt előre egy egységes terv, ez nagyon-nagyon csökkentette az egész projekt iránti közbizalmat.
Hát először 25 milliárdosat szólták a költségvetést, ami aztán 130 milliárd lett.
Így van, de ugye ebből a 40 valahány milliárd körüli volt ugye maga a Duna Aréna, és ebben nagyon sok olyan fejlesztés volt, tehát akár ugye a Duna Aréna környékének az utaknak a rendezése, Dunai védőgátak kialakítása és hasonló Margit-szigeti tereprendezések. Tehát ilyen szempontból, ha előre leraknak egy nagy Excel táblát mindenki elé, hogy akkor ezek lesznek a költségek, ezek meg ezek a tételek lesznek benne, az sokkal jobban nézett volna ki, mint az, hogy így menet közben kerültek hozzá a tételek. Hadd ugorjak vissza 10 évet, amikor 2014-ben elkészültek az első stadionok, ugye a jelenlegi kormány stadion fejlesztési programja keretében, az első stadionok azok sokkal reálisabb áron készültek el, mint amelyeket az utóbbi években, és most nyilván itt olyan emelkedésről beszélek, amit az inflációs növekedések önmagukban nem indokolnak.
Tehát és akkor miért van ez?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez miért van, bár meg tudnám válaszolni. Tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogy szerintem megvan a rendszerben a képesség arra, hogy nagyon precízen, költséghatékonyan dolgozzon, Ugyanakkor igen, látunk olyan példákat, amikor ez nem teljesül. Az biztos, hogy egy olimpia az nagyon-nagyon fegyelmezett, precíz tervezést, és még ennél is fegyelmezettebb, precízebb kivitelezést igényel. Nekem is vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy ezt mennyire tökéletesen tudnánk végrehajtani. A kérdés csak az, hogy ez a szándék megvan.
Ez volt a Péntek reggel a Partizáni Hírháttér podcastjának eheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztő riportere Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Kósa Levente. Kreatív producer Laki Gergely. Zene és hang Irsik Bence. Animáció Rádi Gábor.